Istenünk igéje Pál apostol második korintusi levelének negyedik részéből, a 15. és következő versekből szólít bennünket. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Mert pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Ha valaha lehetőségem lenne beszélgetni az első jeruzsálemi keresztény gyülekezet tagjaival, köztük Istvánnal, ugyanazt kérdezném tőlük, mint ma este tőletek. Tőletek meg tudom kérdezni, tőlük csak gondolatban. A kérdésem így hangzana, mi egy jó és áldott gyülekezetnek a titka? Mit válaszolnál te? Mitől jó egy gyülekezet? Mitől érzed otthon magad, miért jársz szívesen, miért érzed a sajátodénak? Minden bizonnyal István és társai elmondták volna talán mindazt, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyv sok helyen részletez az első jeruzsálemi gyülekezettel kapcsolatban. Ilyeneket olvasunk róluk, és bizonyára ez számukra is fontos volt. Beteltek mindannyian Szentlélekkel, Isten beszédét bátorsággal szólták, mindenük közös volt, nem volt közöttük szűkölködő, minden nap ott voltak a templomban, és kiki önként vállalt szolgálatot. Egy olyan közösség, ahol egyrészt kapni, másrészt adni lehet. Kapom mindazt, ami számomra fontos. A testvéri közösséget, odafigyelést, megértést, azt az érzést, hogy fontos vagyok valaki számára. Kapom az Isten élő igéjét, kapom az ő lelkének erejét, kapni járok a közösségbe. És nyilván adni, mert amit kaptam, azt szeretném megosztani másokkal. Szeretném továbbadni, hiszen ha megkaptam, és ez nekem jó és örömöt jelent, akkor azon vagyok, hogy másokat is hívjak, és megosszam velük mindezt az örömöt. Minden bizonnyal István elmondhatta mindezt magáról, és nagy dolognak érzem, hogy ha számodra is van olyan élő közösség, olyan gyülekezet, ahol mindez igaz, kapni mindazt, amire lélekben szükséged van, és adni mindazt, amit lélekből szíved szerint adni vagy kész. Van tehát egy ilyen közösség, ahol jó lenni, ahová jó tartozni. Életre szóló élményeket jelenthetett Istvánnak is, és szívből kívánom, hogy jelentsen életre szóló élményt számodra is egy élő közösség. De eljön egy pillanat, amikor mindez az idilli, már-már a romantikus állapot, ahol minden olyan szép és jól működik, kapok és adok, eljön egy pillanat, amikor ez az egész rendszer szinte egyik napról a másikra felborul, és mindaz, ami eddig jellemezte ezt a közösséget, megtelik teljesen más tartalommal, mert hogy drámai dolgok történnek, nem várt helyzet áll elő, a felolvasott igéből egyértelműen kiderül, hogy ezt a csodát, a közösségnek ezt a varázsát kívülről jövő támadások teszik egyik napról a másikra tönkre. Azt olvastuk, hogy feltűnnek bizonyos szabadosok, így írja Károli Gáspár, hogy szabadosok. A görög szöveg itt felszabadult rabszolgákról beszél, olyan emberekről, aki Krisztus előtt a 60-as években Rómába hurcoltattak Palesztinából, el kellett hagyják az otthonukat, el kellett hagyják a közösségüket, rabszolgaként élték az életüket, és nyilván az ő leszármazottjaik, akik már visszatértek Jeruzsálembe, megjelennek a templomba, és furcsa módon elkezdik ezt a vitát. Elkezdenek vádaskodni. Ők is a zsinagóga emberei. Ők is ismerik Mózes törvényét. Az ő életüknek is fontos része a hit. Értékhordozó emberek. De nézzétek, ott van a múltjukban valami. Hozzák a szüleiktől hallott római rabszolga élményeket, amiket minden bizonnyal nem tudtak feldolgozni. El tudom képzelni, hogy egy feldolgozatlan múlttal a szívükben lépnek be ebbe a közösségbe, és kezdenek vádolni, számon kérni, igaztalan és hamis vádakkal illetni itt név szerint Istvánt. Régi sebek, elfojtott vágyak, régi frusztrációk, folyamatos elvárások. Ez a két csoport találkozik ebben a történetben. Egyrészt István, aki szolgál, aki diakónus, aki a szeretet embere, és találkoznak azok, akik őt vádolják, számon kérik, bemocskolják, és egy rettenetes helyzetbe sodorják. Ismerős számotokra ez az állapot? Hadd kérdezzem ma este, az elmúlt héten milyen emberekkel találkoztál, és az elmúlt héten milyen élmények keresztüzében élted a hétköznapjaidat? El tudom képzelni, hogy igaz volt rád, hogy van olyan közösség, ahol te töltekezel, ahol azt érzed, kedvesed, embered, barátod, családod mellett, hogy jó itt lenni, jó velük lenni. És el tudom képzelni, hogy ezt a varást, ezt az idilli állapotot megtörték emberek az elmúlt hetek, az elmúlt napok során is, akik ki tudja miért, de azon voltak, hogy veszítsd el a békességedet, az örömöd, az önbecsülésed, a munkádból fakadó örömödet. Ez a két csapat, ez a két erő találkozik, igaz? Mert István ismeri ezt az állapotot, hogy szeretnek, és én szerethetek, és ismeri azt a közösséget, ahol ő otthon érzi magát. De ebbe a közösségbe megjelennek azok, akik bántására vannak. Ki tudja miért? Lehet, hogy a múltjukból hoznak valamit, amit ők maguk sem tudtak hova tenni. És most Istvánra vetítik mindazt az elfojtott vágyat, érzést, feszültséget, amit hoznak az apáiktól örökölt rabszolga múltból. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt az állapotot. Ismerem azt a közösséget, ahová szívesen jövök, de ismerem azokat az embereket, akik elvették az elmúlt napokban az örömömet, a békességemet, a lelkesedésemet, a tanulási vágyamat. Nézzétek, lépjünk közel Istvánhoz, és leginkább lépjünk közel ahhoz a valakihez, aki István mellett ebben a nagyon feszült élethelyzetben megtartó és megváltó akart lenni, a megváltó Jézushoz. Lépjünk közel Istvánhoz, és merjünk közel lépni életünk harcaiból érkezve ahhoz a valakihez, aki valóban ezt ígérte az övéinek, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nézzétek csak! Az első és legfontosabb dolog az, hogy ebben a váratlan helyzetben, ebben a rendkívül pusza és feszült világban István nem esik kétségbe, nem rendül meg, nem fut el, nem kezd ugyanazzal a vádaskodással viszont vádolni, hanem most felvállalja ezt a helyzetet, és beleáll abba a helyzetbe, ahová őt az ő ura küldi. A nagy tanács elé kell mennie, a Sanhedrin elé, az elé a testület elé, amely a zsidóság jogi és kormányzói bírósági testülete a babiloni fogság után. Ők a nagyok, ők a hivatalosak, ők a bölcsek, ők azok, akik mindent tudnak, és lehetőleg mindig mindent jobban tudnak. előttük kell megállni, és előttük kell számot adni. Ennek a nagy tanácsnak 71 tagja volt Mózes és az ő segítőinek ószövetségi példája nyomán, hiszen Mózes mellett 70 vén segítette a mindenkori jogi és társadalmi munkák vezetését, irányítását. Itt vannak ezek a vének, köztük nem csak papi származásúak, arisztokraták, de itt vannak a főpapok, itt vannak az írástudók. Tőlük azt várnánk, hogy ők az objektivitás emberei. Ők azok, akik tisztán látnak, ők azok, akik bölcsen értékelnek. Ők azok, akik ha szólnak, akkor a szavaikból én tanulok és töltekezem. Ők azok, akikre fel tudok nézni, mert ők a nagy tanács emberei. Ők azok, akiknek a lábaihoz odaülök, és iszom a szavaikat, és nézem az életük példáját. Mert ők az előttünk járók. De nézzétek csak, ez a nagy tanács itt most nem személyes kapcsolatra kész, hanem számot vetni kész, sőt, ítélkezni kész. Ezt a nagy tanácsot most nem nagyon érdekli az, hogy ez az István kicsoda. Ezt a nagy tanácsot most nem nagyon érdekli, hogy István mit tett eddig le az asztalra. A nagy tanácsot nem érdekli, hogy István a szeretet embere, aki szeretetből kész szolgálni és odaállni mások mellé. Ezt a nagy tanácsot nem érdeklik István múltjából fakadó élményei, hogy ki is ő. Ez a nagy tanács most azért van itt, hogy döntsön és ítélkezzen. Ismeritek ti ezt a helyzetet? Hogy kerül ő ide? Mit kereső ezek között az emberek között? Ő azért jött ebbe a közösségbe, Jeruzsálembe, hogy töltekezzen, kapjon, tanuljon, növekedjen, és aztán adjon és szeressen. Hogy kerül ő abba a világba, ami most őt körülveszi? Hogy került ő azok közé, az emberek közé, akik most nem csak a békességét, örömét, szolgáló vágyát veszik el, hanem az életét is készek elvenni? Hogy került ő ide? Ismeritek ti ezt a kérdést? Hogy igen, voltak vágyaim, voltak terveim, amikor indultam Istvánhoz hasonlóan közösségbe, egyetemre, főiskolára, munkába, emberek közé, hogy majd adok, és majd szeretek, és majd engem szeretni fognak. Ismeritek te ezt a kérdést, hogy hogy kerültem én ide? Bocsássátok meg, ezek közé. Ezek közé a helyzetek közé. Ezek közé az emberek közé. Akik nemhogy nem értenek meg, hanem egyenesen ellenem törnek. Nézzétek, ők felzendítik a népet. Micsoda hangulat, micsoda indulat, micsoda érzések laknak ezekben az emberekben. Aztán hamis tanúkat állítanak, káromló beszédekkel vádolják Isten szent emberét, hazudnak róla. Ismeritek ti ezeket a helyzeteket, amikor azok az emberek támadnak ellenünk, vagy legalábbis viselkednek közönösen, vagy legalábbis nem azt adják, amit én vártam és várnék tőlük. És István ott áll, a nem várt helyzetben, a feszült órákban, azok között, az emberek között, akik furcsa és szeretetlen indulattal vannak iránta. És nézzétek csak, egy csodálatos dolog történik ebben a váratlan és feszült helyzetben. Ez most az első csodálatos lehetőségem nekem és neked, mindazoknak, akik csöppentünk hasonló élethelyzetbe, és tettük fel a kérdést, hogy hogy kerültem én ide? Mert megtörténhet valami. Istvánnal megtörténik egy csoda. Nézzétek, egyetlen egy mondat, és ez a mondat fantasztikus csodáról üzen. Azt olvassuk róla, hogy miközben őt vádolják, eközben, mint egy angyalnak az arcát, olyannak látták őt. Miközben vádolják, Istvánt, mint angyalnak arcát látják. És ez csoda, hogy István arca ebben a rettenetes helyzetben úgy ragyog, és úgy sugárzik, mint egy angyalé. Mert Istvánon most a Krisztustól kapott méltóság tükröződik. Tükröződhetett volna a kétségbeesés. Tükröződhetett volna a fásultság és a fáradtság. Hogy miért csinálom ezt az egészet, ha ezek itt a nagy tanácsban ilyenek. De nézzétek, ennek a fiatalnak az arcán angyali fény ragyog. Angyali méltóság tükröződik. Ismeritek ennek a szónak az eredeti értelmét, hogy angelos, angyal, küldött. Ez az István úgy áll ebben a helyzetben, mint a Krisztus küldötte. Krisztus küldöttjének a méltóságát hordozza. És így éli át, hogy veletek vagyok minden napon. Mert ez Istvántól nem telik, igaz? Tőlem sem telik. És legyünk őszinték, semmelyikünktől sem telik. Ezekben a helyzetekben, hogy az arcunk ragyogjon, mint egy angyalé. De megtörténhet valami. Nézzétek, Pál apostol egy helyen ezt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ez történhet meg. Hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre, ha az ő arcát szemlélem. Hadd kérdezzelek ma este, kinek az arcát szemlélve változott az életed, akár csak az elmúlt napokban? Kinek az arca, szavai, hangulata, feléd való indulata változtatta az életedet? Mert el tudom képzelni, hogy megtörtént, hogy ha csak a nagy tanács embereinek az arcára néztél, akkor elváltozott a te arcod és a te szíved, de akkor nem jó irányba, hanem a kétségbeesés, a szomorúság és a lemondás irányába. De azt is el tudom képzelni, titeket ismerve, hogy elkezdtétek szemlélni az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal. És akkor elváltozott a te arcod, elváltozott a tekinteted, elváltozott a szíved, és valami csodálatos dolog történt. Jézus nem vette el a nagy tanács haragját, nem némította el a vádolók vádját, de megadta neked, hogy szemlélvén az ő dicsőségét. Változz! Hadd kérdezzem meg, hogy változott-e így az életed? Mert lehet így változni, mert ez a kérdés, hogy eljutottam-e ide az angyali méltóság fényét ragyogva, vagy még mindig csak itt tartok egyszer-egyszer, amit Reményik Sándor így mond, ezt is jól ismerjük, hogy ne ismernénk. Amikor jönnek ezek a helyzetek, nem várt helyzetek, nem várt emberek indulatai, és akkor Reményikkel együtt kiáltunk fel így, kétségbe esetten, mi ez, hol vagyok én, hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül, elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem jut rajtuk át, egy csillag sem üzen. Tán vétkeimből nőttek-e falak? Köztük vakon vergődöm némán és süketen. Ismerősek ezek a napok, éjszakák, hetek, amikor falak vesznek körül elrendelés szerint, és én vergődöm vakon némán és süketen. Mert a nagy tanács emberei talán évek óta más sem csinálnak, csak falat húznak körém, és én vergődöm. Senkire nem akarom ráerőltetni a nagy tanács hangulatát, csak az elmúlt hét beszámolói és beszélgetései juttatták eszembe ezt a verset, és a te életedet, és a falakat, és a vergődéseimet. Ez a kérdés, hogy vakon, némán vergődök süketen, vagy az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén elváltozom. Elváltozom. Ha rátok gondolok, sok arc, sok kedves barátom, akár ebből a közösségből, akár szerte a nagyvilágból jut eszembe, akikre úgy gondolok, hogy elváltozott az életük, akiknek az arcán ott ragyog a Krisztus arca, és akinek a szemébe azért jó belepillantani, mert onnan olyan erőt veszel, amely erő téged is átragyog és segít a nagy tanács elé beállni majd, ha majd oda kell mennem. Ezért jó velük lenni, ezért jó veletek lenni, hogy ragyogjuk egymásra ezt a Krisztus arcot. Nézzétek Esztéliát István, elmondja az ő védőbeszédét, ezt nem olvastuk fel, egy nagyon szép, hosszú, tartalmas teológiai fejtegetés az Ószövetség nagyjairól, az ő példájukról, és eljut egészen Jézusig, ott teljesedik ki az ő védőbeszéde, és ezt mondja, ez a bizonyságtétel, mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztette szemeit, és látta Isten dicsőségét, és Jézust állni Isten jobbja felől. És mondta, látom az eget megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állni. Tudom, hogy láttad az elmúlt napokban a nagy tanács embereit. Tudom, én is láttam őket. Fájt velük találkozni, megmondom őszintén. Kezdek belefáradni a nagy tanács embereibe, úgy hallottam tőled, hogy te is kezdesz belefáradni a nagy tanács embereibe. Itt a megoldás. Teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztette szemeit, és látta az Isten dicsőségét, és mondta, látom az eget megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felül állni. Csak félve merem megkérdezni. Ki az közülünk, vagy akár én, mikor mondtam ilyet életem harcaiban, hogy én látom a megnyílt eget, és én látom azt a valakit, aki ott győzelmesen áll az Isten jobbján. Hányszor mondtam én ezt? Ehelyett szoktam mondani olyanokat, amiket itt nem mernék kimondani, mert szégyellem, hogy miket szoktam mondani kétségbeesésembe. Mikor mondtam én ezt? Hogy látom a megnyílt eget, és a győztes Krisztust, aki már győzött, akinek a jobbján én is állhatok győztesként, miközben vádolnak, meg reám rakják az élet terheit. Mikor mondtam én ezt ki utoljára? És mikor láttad rajtam, ha rám pillantottál, ennek a győztes Krisztusnak az erejét és fényét, és győzelmét? Csodálatos bizonyságtétel István példája. És csodálatos bizonyságtétel Pál apostol minden szava. Nézzétek meg, mintha István mondaná, és mintha István is ugyanezt üzenné az ő sorsa által. Nézzétek, ezt mondja Pál, ezt olvastuk a korintusi levélből. Minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Minden ti érettetek van. Micsoda! István, aki ott áll, aztán majd később kiviszik, kirángatják, földre dobják és megkövezik, és te, meg én, meg életünk harcai, igaz ez, hogy minden érettem van? Nekem ezt a kérdést sokan feltették, hogy érettem van a betegség, a gyász, a magányom, az, hogy elveszítettem a számomra legfontosabbat. Érettem van, az nemrég mesélte valaki, hogy azt érzi, hogy repülnek az évek felette, pedig még nem egy idős ember, egy fiatal, kedves ismerősöm. Azt mondja, hogy úgy érzi, hogy repülnek felette az évek. És azt érzi, hogy nem csinál semmi értelmeset, pedig már több diplomája van. És akkor a szavai mögött ezt a kérdést éreztem, hogy érettem voltak ezek az évek, meg azok az emberek, akik gátoltak abban, hogy azt csináljam, amit akarok, és amire vágyok. És akkor mesélte a munkahelyét, meg a mostani küzdelmeit, minden ti érettetek van. Kérdezi ezt Pál apostol szavai által a mostani ige hirdetője. Vallom, hogy minden ti érettetek van. De meg kell értsük, hogy mit jelent ez, hogy minden ti érettetek van. Mert első hallásra te tiltakozol ez ellen, és első hallásra tiltakozom én is. Mert első pillantásra nem tűnt úgy, hogy minden ti érettetek volt. De nézzétek meg, tovább megy. És azt mondja, hogy minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva a hálaadás bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Hogy lesz minden értem? Úgy, hogy egyszer eljutok a kegyelemig, és egyszer rájövök, hogy minden, de minden kegyelem dolga. Mert a nehéz embereim, a falaim, az álmatlan éjszakáim, a becsapottság érzésem és a magányom, meg azok a gátak, amiket odavetettek elém a nagy tanács emberei, elvezethetnek a kegyelemig, hogy a kegyelem sokasodva a hálaadás bőségessé tegye. A kegyelem, mert akkor rátalálok a kegyelemre, arra valakire, aki végtelen kegyelmével és szeretetével azért jött, hogy ezt a furcsa, kusza helyzetet egyszer boldog megváltottság állapotává és örök üdvösséggé tegye. Ezért mondja Pál, és ezért cselekszi István, azt mondja Pál, hogy ezért nem csüggedünk. Ezért nem csüggedünk. Mert pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Te is láttál, én is láttam sok szenvedést már. Azt mondja Pál, hogy pillanatnyi könnyű szenvedést. Gondoljunk Istvánra, hát ez nem pillanatnyi, és nem könnyű. És ha rád gondolok, arra sem mondom azt, hogy pillanatnyi és könnyű. Azt mondom, hogy szívszorító. De nézd meg, relatívvá válik. Mert relatívvá lesz a szenvedés akkor, hogyha túllátok a mán, és merem látni a ma még láthatatlant. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudok-e így ma a láthatatlanra tekinteni? Arra a láthatatlanra, amit ma még nem látok a szememmel, de hiszek a szívemmel. Merek látni a hitemmel olyan távlatokba, amiről azt mondja a költő, hogy összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. Győztes távolokba néz, könnyektől szépült, orcát fényű arca. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín. Jön a vizsgaidőszak, jönnek a beszámolók, azért nem vagyunk most kétszer ennyien, mert a többiek otthon gyűriznek, és bizonyára éjfélig, és azután még órákon át ezt teszik, és ez még csak a bemelegítő pár nap, ha jól sejtem, most jön a java. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És hogyha a harcomat az ő győztes kezébe tettem, akkor ő nekem győzelmet fog adni, és ezt a győzelmet már most lehet hit által látni. Lehet célba ért embernek magadat látni. Miközben ezen az úton még csak harcolsz, meg holnap beadod, vagy lehet, hogy hármat adsz be egyszerre. Győztes távolokba mersz-e? Tudsz-e nézni? Összeszorítom az ajkam, és tudom, az én harcom az ő harca. István ezt teszi, fölfele tekint, és amikor embertelen erők szakadnak reá, embertelen teherrel és kínnal látogatva őt, akkor fölfele tekint, látja a megnyílt eget, az angyalokat és Jézust ott állni az Isten trónusánál, győztes távolokba. És akkor hiszem, hogy megfogalmazódik a szívében egy gondolat, ezt a gondolatot hadd helyezzem a szívedre, hiszen adventben, lassan adventben járunk, adventre készülünk. De tudom, hogy az egész életed advent, folyamatos várakozás, annyi mindent vársz, annyi mindenre készülsz, olyan sok minden van még előtted, egy advent, amiben élsz. Várod a társad, az embered, a boldogságod, az örömöd, az otthonod, a munkád, gyümölcsét, olyan sok mindent vársz. Hadd kívánjak így áldott adventet, hogy merj győztes távolokba nézni. Juhász Gyula versét hoztam, búcsúzóképpen, illetve elbocsátó szép üzenetként, hogy így induljunk adventbe. Nézzétek csak ezt a győzelmet. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjjén csend lakik. S a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, és mindenig gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni e szűk életen. Láss túl e szűk életen, és a mostani szűkös napokon és heteken. Láss túl, és tudd, hogy minden bánat lassan béke lesz, és mindenig gyötrődés győzelem. És a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Hol kezdődik? Ott kezdődik, hogy nem futok el. Nem esek kétségbe. Ott folytatódik, hogy naponként az ő dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén változok el a nagy tanács előtt. És közben őt a győztes szemlélem, győztes távolokba nézve, hogy egyszer győztes ember légy. Áldjon meg téged így az Isten, és legyen melletted győztes harcosként, ami megváltó Urunk, hogy a te harcaid egyszer valóban győzelemmel érjenek véget, és teljesedjenek be az ő dicsőségére. Amen.